Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, Barlai Gábor vagyok, önök az Életforrása, készülünk az Eukarisztikus Kongresszusra című műsort hallják felvételről. Ebben a két hetente jelentkező műsorban szeretnénk az Eukarisztia tiszteletére, imádására irányítani a hallgatók figyelmét, szeretnénk bemutatni az oltári szentségben gyökerező és abból táplálkozó életek gazdagságát és szépségét. Célunk továbbá, hogy a hallgatókhoz közelebb vigyük a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus ügyét, szeretnénk tudatosítani minden magyar katolikus hívő számára a kongresszus fontosságát, jelentőségét. Első vendégünk a mai adásban Cseh Zoltán atya, a Kőbányai Szent György templom plébánosa. Nagy szeretettel köszöntöm Zoltán atya az adásban, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Én is köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, dicsértessük a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen. Zoltán atya egy tanúságtételében említette, hogy ön napi szentségimádó. Mióta van ez így az ön életében, és mi változott meg azóta, hogy minden nap az oltári szentség előtt kezdi a napját?
Ez igazából a papá szentelésem óta van. Nyilván a szemilánban is sokszor volt szentségimádásunk, és többször voltam a kápolnában is, úgyhogy nem hivatalos imádság idejében, tehát csak így szabad időbe bementem. Tehát már akkor vonzottam az eukarisztiához, illetve még korábban ugye a megtérésem az ugye egy felnőttkori szerelemből adódott, és felnőttkori elsáldozó is voltam. Tehát innen kapcsolódik, hogy az eukariszti rendi vágy, az már a kezdetén meg volt, és ez növekedett. És amikor a papát szenteltek, akkor fontosnak tartottam az Urral való, ilyen módon való kapcsolatot, és ezért először nem is egy óra volt ez, hanem fél órák voltak, de aztán így folyamatosan mindig emeltem, volt 45 perc, aztán eljutottam az egy óráig. Van, amikor egy óránál is egy picivel többet ott tudok tölteni az Úrnál, de általában azért az egy órát mindig megtartom, és ez a napnak általában az esti szakaszában van, amikor már így megvolt minden, így eltelt a nap, és akkor jó megpihenni az Úrnál egy órát.
És ez milyen erőt ad atyának a mindennapi működéshez, a feladatok ellátásához, tehát a hivatásához? Milyen plusz erőt kap ezáltal?
Hát néha, például megtapasztom a prédikációban, hogy jönnek a gondolatok, és ugye nyilván imádkoztam az oltári szentség előtt, hogy elmélkedtem, hogy egy evangélium, ja igen, mert hogy az evangéliumról is néha a napi evangéliumról, vagy a másnapi evangéliumról, hogy ami másnap lesz, arról ide előző este már elmélkedek egy kicsit az Úrnál, de valamikor csak úgy ott vagyok jelenlétileg, és nem kell megijedni, amikor például nem jönnek éppen semmi gondolatok, vagy elkalandoznak a gondolatok, mert a gyümölcse nem akkor élik be, amikor ott vagyok, hanem majd későbbiekben tapasztalom meg azt a fajta erőt, vagy olyan dolgot, hogy ne itt tényleg a Szentlélek által az Úr cselekedett, és hogy ez mennyire fontos volt, hogy én ott vagyok az Úrnál. Ez ahogy Jézus mondta a Mártának, hogy Mária a jobbik részt választott, tehát a tagságban nagy veszély ez a tevékenység, hogy mindig csináljunk valamit, és ebben könnyen ki lehet merülni, hiába Istenért tesszük, de hogyha merítkezünk előtte Istenből, mint a Teréz anya nővére is hajnalban szentségimádással kezdték, szentmise volt utána, és csak utána mentek ki az emberek közé, hogy legyen nekik erejük, és a betegekben is Krisztus lássák, akik imádtak az oltári szentségben, hát körülbelül nálam is ez szokott így lenni, hogy próbálom Istent felfedezni az emberekben, és erőt meríteni a szolgálathoz az eukarisztiából.
Hogyan néz ki az oltári szentség előtt eltöltött egy óra? Van egy rendszeres ima, amit elmond az atya, vagy pedig mindig teljesen spontán módon?
Spontán imát szeretem, mert én karizmatikusokkal is kapcsolatban vagyok, és én szeretek ilyen spontán módon imádkozni. Tehát amit mindig persze ugye elkezdek, hogy kiteszem az oltári szentséget, és akkor van egy felajánló ima, hogy kikért ajánlom fel természetesen, és akkor utána odaérkezik az Úr elé, és akkor előveszem mondom a szentírási részt, azt elolvasom, kicsit oda figyelek az Úrra, és ott vagyok előtte. Általában még azt is szoktam csinálni, hogy itt leborulok előtte, úgy, mint amikor a papszentelést ugye leborulunk, tehát az az önátadásnak a jele, és úgy vagyok ott az Úr előtt, vagy van ilyen ima zsámolja, amire ugye odaülök, és akkor úgy figyelek az Úrra, úgy tekintek az Úrra. És a végén általában még mondjuk a zsolozsmát is elimádkozom, hogyha úgy van, este a befejező imaórát, tehát általában ez szokott lenni nekem az imádság, van benne egy spontán rész, az evangélium, aztán szabad elmélkedés, a végén pedig ugye egy kötött ima, nekünk ugye a papoknak ugye zsolozma kötelezettségünk is van, és ezért jó az Úrnál befejezni a befejező ima órával a napot.
És sikerül-e a híveket bevonni a szentségimádás gyakorlatába? Sikerül-e a pozitív tapasztalatok alapján egyre többeket bevonzani az Úr elé, rendszeres szentségimádásokat szervezni, vagy akár egyéni szentségimádási napokat ott a plébánián?
A plébánián többször is van szentségimádási nap, eleve van kettő, ami úgymond kötelező, tehát május 9, szeptember 9, de ezen kívül egy jeles napoknál, például Hamvazó szerdán szoktam szentségimádást tartani, a bőjt kezdetén, advent kezdetén van egy szentségimádási nap, akkor úrnapján most például 24 órán szentségimádást fogunk tartani, már jelentkeztek, meg van hirdetve, tehát már többen jelentkezve, azt jelenti, hogy június 7-én reggel 8-tól, június 6-án reggel 8-ig, így kapcsolódunk be a világméretű szentségimádásba, csak nálunk 24 órás lesz. Egy óra lesz, ami megszakítja, amikor mise van este, de egyébként végig szentségimádás, és ez már a harmadik alkalom, ilyen 24 órás, és eddig ez sikeres volt. Tehát mindig akadnak hívek, akik ilyen egy órát, fél órákat tudnak vállalni, akkor van még egy szentségimádási napunk december 31-én, ez egy hálaadó szentségimádási nap, és most, amikor ugye nem lehetett jönni a templomban, akkor általában közvetítettük ezeket a szentségimádásokat, ugye a Facebook oldalunkon, és azon is bekapcsolódtak. Illetve vasárnap esténként mindig van szentségimádás 6-tól 7-ig hazánkért, nemzetünkért. Ezen 5-6 ember itt szokott lenni, és ezt szoktuk közvetíteni, és ott is olyan 6-7 ember be szokott kapcsolódni az élő közvetítésbe. Ez a vasárnap esti szentségimádás, ez nem csendes, hanem itt a zsolozsmát imádkozzuk, meg énekek vannak, meg egy kötött imák hazánkért, nemzetünkért, és a végén ugye megint a zsolozsmával zárjuk. Az esti dicsérettel kezdjük, és a befejező imaórával zárjuk ezeket a vasárnap esti szentségimádásokat. A többi szentségimádás az általában csendes szokott mindig lenni.
A fiatalokat sikerül-e valahogy megszólítani, sikerül-e az Úr elé oda vonzani őket, oda vezetni őket?
Én a beszélgetünk, papi, találkozom, hogy a fiatalokat hogyan lehetne megszólítani, nem csak az eukarisztia iránti tisztelet, hanem például a Mária tisztelet, vagy a rózsafüzér iránti szeretet, hogyan lehet a fiatalokat meghívni, mert az a veszély van, hogy a mai fiatal mindig pörögni akar, meg mindig van valami a kezében, meg mindig hallgatni akar valamit, és nehéz ők nekik azt mondani, hogy most éppen semmit nem fogsz csinálni, idejössz, csendben vagy, és az Úrra figyelsz, de szerencsére nálunk van egy ifjúsági csoport, és például nemrég spontán péntek estén imádkoztam, és bejöttek a hittanóráik volt, és bejöttek a kápolnába imádkozni, de szoktam is nekik szervezni szentségimádást, 4-5-en vannak ilyen nagyobb fiatalok, összesen kb. 80 vannak, az ilyen nagyobb ifjúság, és akkor beszoktak jönni, tehát vannak, akik ez a 4-5 fiatal, 6-7 fiatal, aki így nyitott rá, de azt gondolom, ez a jövőnek a feladata, hogy hogyan tudjuk a fiataloknak a szentségimádásnak a szeretetét átadni. Ami esetleg még népszerű szokott lenni, az ilyen dicsőítő szentségimádás, amikor nem csendben vagyunk, hanem dicsőítjük akár énekekkel. Most volt nemrég egy Szentlélek váró imaestünk, amikor szintén kitettük az oltári szentséget. Talán ez lehet az, amin esetleg a fiatalokat is jobban be tudjuk vonzani.
Igen, ez így van, ez mondhatjuk úgy, hogy fiatalos műfaj lehet, és sok helyen fiatalok maguk is szerveznek ilyen dicsőítő szentségimádásokat, szerencsére egyre több helyen. Említette atya a Mária tiszteletet, nagyon tetszett nekem a múltkor a szeretett láng ima napon, ugye az előadásában említette atya, hogy imádkozza a rózsafűzért, és hogy ő úgy szokta nevezni, hogy golyószóróval lő a sátánra.
Igen,
nagyon tetszett ez a példa.
Ez, ami fegyverünk a sátán ellen, igen. Leadunk néhány lövést rá. Tehát,
hogy... Igen. Hogyan függ össze a Mária tisztelet az oltári szentség imádásával az atya életében? Melyikből következik, melyik?
Hát tulajdonképpen abból következik, hogy a karácsonyból, ahogy következik a húsvét, tehát a megtestesülésből jön ugye a húsvét, vagyis hogy ahhoz, hogy megtestesüljön az Úr, ahhoz kellett Mária. Tehát az anya, amiben be kellett fogadnia, és minden személyiségben tulajdonképpen átéljük a karácsonyt, hogy megtestesül, beletestesül ebbe a világba az Úr, és szintén fölveszi a testet, anyagot vesz magára, csak másfajta módon lényegileg van jelen, tehát nem külsőleg látszólag, de mégis, hogy jelen van, és hogy Máriának ott a kezdeteknél szerepe volt, tipis szerepe van, és tudjuk azt, hogy Mária a papok édesanyja is, a papok pedig az eukarisztiát mutatják be, tehát ebből adódóan természetes, hogy az anyja iránti tiszteletünk ugye kapcsolódik ide, hogy az eukarisztiát imádjuk, és már pedig ugye tiszteljük, mert azért különbséget kell tenni ugye a tisztelt és az imádás között, hogy mint Isten szülőt, mint Isten anyját tiszteljük, kiemelt tisztelettel tiszteljük, aki nekünk adta Jézust. A számomra így kapcsolódik össze a kettő.
Körülbelül 100 napunk van még az eukarisztikus kongresszusig. A Szent György plébánián hogyan készülnek a hívek, hogyan készül a plébánia erre a nagy eseményre?
Úgy volt, hogy tavaly vittük volna a ministránsokat, az elsározókat, de akkor ugye elhalasztották ezt az egészet. Idén úgy készülünk, hogy hivatalosan az elsározók ugyan nem lesznek ott elsározók, mert itt lesznek októberben, de például most már hétvégén ki lehet hirdetve, hogy lehet regisztrálni a 3 fő szentmisére. A hívetnek mondtam, hogy van nálam jelentkezési lap, töltsék ki, és akkor regisztráljanak, hogy én már megismertem személyesen, tehát akár a nápolyi misén, hogy valahol részt tudjunk venni. Tehát én erre buzdítom őket, illetve úgy, hogy azokon a vasárnap délutánokon, azon a 2 vasárnap délután nem lesz itt a plébánián misé, és arra fogom bátorítani őket, hogy menjenek ki ezekre a nyitó misékre. Nyilván erről a reális esélye egy egyszerű hívőnek eljutni, mert a hétköznapi előadások egy része az ugye magas teológiai szinten fog zajlani, meg ugye hétköznap lesz, tehát nem nagyon tudnak a hívek elmenni, viszont ezekre a fő 3 szent misére, ezekre így bátorítom őket, hogy most ezeket a jelentkezési lapokat is hirdetem.
Hogyan látja az atya a kongresszusnak a jelentőségét, különösen úgy, hogy ugye tavaly felmerült, hogy esetleg nem fogjuk tudni megrendezni, tehát most megint optimista helyzetben vagyunk, és várjuk nagyon a kongresszust. Mit adhat ez nekünk, Budapestnek, illetve egész Magyarországnak ez a kongresszus?
Én azt gondolom, amit már kezdetben is megfogalmaztak a szervezők, hogy, és mi ezért is szoktunk tartani egy nagy kilencedet, havonta tartunk minden pénteken nagy kilencedet a kongresszusig, és ebben a nagy kilencedben megfogalmazzuk, hogy a lelki megújulás az egyháznak is, és ezáltal az egész nemzetnek is. Azt gondolom, vérfrissítésre szükségünk van, tehát, hogy valahol ez az egész COVID is azt hozta ki bennünk, hogy lelkileg közelebb kell kerülnünk az Istenhez. Tehát hiába járunk templomba, attól még meg kell térnünk. Tehát, hogy alapvetően a személyes Isten kapcsolatunkban mélyedni kell. Én azt gondolom, hogy az eukarisztia iránt, hogy van tiszteletünket is elmélyíteni, nem csak úgy, hogy a szent áldozáshoz járuljunk, meg ennek a fontosságát még inkább kiemeljük, hanem a szentség imádásukért is, mert említettem azért ott a remetén is, hogy volt egyfajta negatív tapasztalatom is, hogy azért tele van mondjuk a vasárnapi esti misén a templom, és utána a szentség imádáson ott marad 4-5 ember, pedig hirdetjük. Tehát, hogy valahogy megszólítani az embereket, vagy feltelteni nem csak a fiatalokat, hanem amúgy a hívők egy részét, hogy mit jelent a szentség imádás, és talán a kongresszus ebben is tud nekünk esetleg lökést adni.
És a pandémia helyzet, hogy gyakorlatilag most már több mint egy éve bezártságban élünk, félünk a tömegtől, távolságtartás van. Ez mennyiben befolyásolhatja majd a hívek részvételét a kongresszuson?
Ez megint arról szól, hogy a hit. Mert én azt gondoltam ebben az egész pandémiában, hogy a hitünk a segíthet például a félelem legyőzésében, hogy igenis elmegyek, mert ez egy fontos dolog. Bár körülöttünk ott van a járvány, én imádkozok, megteszek minden óvintézkedést, de elmegyek. Én azt gondolom, hogy ez a helyes hozzáállás a hívők részéről, hogy bezárkózunk, az azt jelenti, hogy akkor talán kevésbé van erős hitünk, vagy a sátán nagyon megkísért minket. Tehát óvatosság, az persze kell, meg ugye védekezni is kell a járvány ellen, tehát távolságot is kell tartani, de alapvetően, ha már vége az egésznek, akkor idézőjelben én azt gondolom, hogy akkor elő kell jönni, tehát menni kell, hogyha hiszünk, és hiszük, hogy a Jóisten ezt a javunkra fordítja, ezt az egészet.
És mi az a plusz, amit adhat nekünk egy ilyen, hát nevezzük tömegrendezvénynek, Sokan mondják azt, hogy hát a Szentmisében is találkozom Jézussal, az oltári szentség imádásában is találkozom Jézussal, sok helyen találkoztatom Jézussal, miért menjek oda egy több tízezres, adott esetben százezres tömeg közepébe? Mi az a plusz, amit adhat nekünk például a nyitó Szentmise, vagy a záró mise?
Én azt gondolom, hogy az egyház élmény, mert mi sokszor csak helyi plébániai szinten gondolkodunk, holott mi a katolikus egyháznak vagyunk a tagjai, vagyis egy nagy közösségnek vagyunk a tagjai, és milyen jó, hogyha ez a nagy közösség most ki is fejeződik így, hogy akár 100 000 ember együtt ünnepli az eukarisztiát. Persze akkor is megjelenik az egyház, amikor 10 ember ünnepli az eukarisztiát egy misén, és én azt szoktam mondani, hogy 3 emberért is misézni kell, de alapvetően azt, hogyha átéljük azt, hogy egy nemzet ráadásul együtt tud, annak egy jelentős része együtt tud ünnepelni, kifejezzük az egységet egymással, a hitbeli egységet és a nemzethez való tartozás egységét is, sőt, ugye nem csak magyarok, hanem külföldiek is részt vehetnek, vagyis hogy a katolikusság az túlemelkedik a nemzeteken, tehát, hogy nem nemzeti egyháznak vagyunk a tagjai, hanem az egyetemes egyháznak, és hogy pünköstkor mindenki a saját nyelvén dicsőítette az Istent, ez szerintem egy pünkösd élmény is lehet, hogy mindenki a saját nyelvén dicsőítette az Istent.
Mi a legfontosabb üzenete atyának a rádióhallgatók számára a kongresszus kapcsán? Egy mondatban a legfontosabb gondolata vagy üzenete még erre a hátralévő 100 napra és magára a kongresszusra vonatkozóan?
Hát ugye nekem egy szentírási idézet most eszembe, hogy amikor ugye el akarják Jézust hagyni, és akkor én is megkérdezem a tanítványt, hogy ti is el akartok hagyni, és akkor azt mondja az úr Péteréknek, hogy Péter azt mondja az úrnak, hogy kihez mennénk, az örök élet igényi nálad vannak. Hát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon meghatározó gondolat lehet, hogy az örök élet igényi Jézusnál vannak, és hogy a szentségek gyakori vétele is segíthet minket az örök üdvösség felé, ami végül is a végső célunk.
Tehát az Atya bátorít mindenkit a kongresszuson való részvételre. Győzzük le a félelmeinket, igaz?
Igen, és a gyakori szentáldozásra, szentgyónásra, és nyilván a szentségimádásra, hogy élő személyes kapcsolatunk legyen Istennel.
Cseh Zoltán atyának köszönöm szépen ezt a beszélgetést, és a hallgatók nevében is sok erőt kívánok a szolgálata folytatásához.
Köszönöm szépen, én is mindenkinek minden jót kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen. Most meghallgatunk egy dalt a Te Deum dicsőítő zenekar albumáról, és utána folytatjuk tovább műsorunkat. Thank you. Ez itt a Mária Rádió, az Életforrása című műsora. Önök továbbra is Barlai Gábort hallják. Második vendégünk a mai adásban Mészáros Domonkos atya, aki domonkos rendi szerzetes, és Sopronban értük utol telefonon. Dicsértessék a Jézus Krisztus, köszönöm Domonkos atya, hogy elfogadta meghívásunkat. Domonkos atya is ugye a nagy oltári szentség tisztelő hírében áll. Honnan eredeztethető ez az oltári szentség iránti különleges tisztelete és imádata?
Mindig is nagyon szerettem az oltári szentséget. Emlékszem rá, hogy nagyon készültem az első áldozásra, pedig pici voltam még, 7 éves, de nagyon-nagyon várakoztam rá, és utána sokszor eltűnődtem azon, hogy milyen jó, hogy most a kis szívemben lakik Jézus. Aztán elég gyakran jártam minisálni, és a különösen az adventi oráte hajnali szentmiség voltak nagy élmények a számomra. Néha úgy éltem meg, mintha nem lenne plafona a templomban, hanem be lehetne látni a mennyországban olyan különös. Nem is tudom, milyen volt a templomnak, nem befejezhető ki szavakkal. Uh-huh. Aztán a későbbiekben, ugye a 7.-8. koromban mondta egy atya, hogy én már a saját szavaimmal is imádkozhatok. És akkor ott maradtam a szentmise után, ugye az 5 percet, és ezek az elején semmi gondolatom és érzésem nem volt, de az az 5 perc egy idő után valami komolyat változtatott rajtam. És azt hiszem, hogy ezeknél a külön imáknál indult meg az a belső megszólítás, hogy a Jóisten arra kér, hogy neki adjam oda az életemet szolgálatra, ami minden máshoz képest valami összehasonlíthatatlan jelenlétet jelent. Amit nyilván nem érzek állandóan, de időnként megélve ez úgy újjá teremtja a lelkemet. A Szeretett Lágvárdi Naplóban Erzsébet asszony is ír arról, aki nagyon eltávolodott az oltári szentségtől és az Úr Jézustól, és amikor már gyakorlottá vált, mindennaposá vált a szentségmádása, amikor egészen elbűvölő szavakkal ki nem fejezhető élményt és örömet adott számára az Úr Jézus jelenléte. Nyilván nem erre a hangulatra vadászunk, de azért ez az ajándék, ez megadott.
És gondolom, hogy atya is napi szinten végez szentségimádást. Hogyan sikerül a közösség tagjait, a híveket bevonni ebbe? Hogyan sikerül átadni ezt a vonzódást?
Hát nagy örömünkre szolgál, hogy itt most már a negyedik éve ilyen nappalos szentségimádás van. A kolostor sarkában van egy külön kívülről bejárató helyiség, ahol ilyen nappal ott van az oltári szentség.
A hét minden napján?
Vállalták a hívek egymással beosztva.
Uh-huh. Tehát a hét minden napján?
Az időt, a 168 órát kitölti. Egy argentin származású atya, akinek a rendháza Franciaországban van, a Husztó atya jött el ide, hogy ezt az egészet úgy a helyére állítsa. Több hónapon keresztül tanított, segített a megszervezésben, és nagyon örömre szolgál, hogy a Covid idején nem volt szabad ilyen nappal ott lenni a kápolnában, de ahogyan engedett föl a tiltás, úgy a hívek, akik korábban már vállalták az órákat éjjel is, visszatértek a feladatukhoz mindenki a rábeszélés nélkül, és ez nagy örömű számomra. Ez az éjjel-nappalos szentségimádás nyilván egynapos szentségimádással kezdődött, illetve nappalival, és aztán úgy az igények, ahogy nőttek, kiderült, hogy megoldható ez az állandó szentségimádás. Ennek nagyon nagy kisugárzása van, mint azok az emberek, akik részt vesznek, de a környezetre is van ilyen ígéret az Úr Jézusnak, hogy a környéken nem hal meg ember úgy, hogy az Úr Jézus kegyelme utol ne érné őt a halála óráján. És hát ez bizony egy nagyon nagy ígéret.
Két kérdés is felmerül bennem az elhangzottak kapcsán. Egyrészt az, hogy, sőt három, hogy az ember azt gondolná, hogy ez viszonylag egyszerű dolog, hogy egy kápolnában megfelelő helyen elhelyezni az oltári szentséget, és szólni a híveknek, hogy jöjjenek. Hogy hónapokig tart az előkészítése annak, hogy ez beinduljon?
Tehát lelki gyakorlatokat tartott a Husztó atya az oltári szentségről, és beszélt arról majdnem 3000 kápolnáról, ami már a világ különböző pontjain működik, hogy azzal kapcsolatban az embereknek milyen megújulásai voltak, hitetlenek, hogy tévedtek a kápolnába, öngyilkossággal foglalkozó emberek, hogy tértek vissza az élet igenléséhez, vagy tértek meg, és végezték el az életgyónásukat. Tehát nyilván ez egy hosszabb előkészítést kíván, de volt is igény rá a hívek részéről áldozatkészség, hogy meghozzák ennek a rendszerességnek az áldozatát.
És esetleg ilyen konkrét gyümölcsök, amik azok életében vannak, akik részt vesznek a rendszeresen a szentségimádásban?
Igen. Hát azok a családok, ahol a családtagok is vannak olyan családok, ahol minden családtag a 14 év alattiakat kivéve részt vesznek a szentségimádásban. Ez már maga úgy gondolom, hogy egy komoly gyümölcs, hogy nem csak egy családtag, hanem több is részt vesz ebben a szolgálatban. Olyan is van, ahol fiatal házas párok a most született pici babával együtt jönnek el a szentségimádásra. Ez egy jó kezdés egy életezon.
Ez így van.
Nagyon aranyosak.
Látható-e változás ezeknek a családoknak az életében így kívülről?
Az egymással való kapcsolat az tényleg értékessé válik. Tehát tényleg nagyon szépen, őszintén kapcsolódtak egymáshoz. Nagyon szépen megújul állandóan a személyes kapcsolatuk. És igényesek, tehát képezik magukat, olvasnak, különféle lelkiségi csoportokhoz tartoznak, és így ennek komoly áldása van.
Fiatalokat sikerül-e elérni, megszólítani, bevonzani az oltári szentség elé?
Igen, éppen a COVID kapcsán az akadályoztatás miatt egy interneten keresztüli szentségimádás kezdődött el, és amikor vége volt az első hullámnak, akkor utána személyessé vált ez a szentségimádás a fiatalokkal havonta, és éppen a koronavírus kapcsán adódott a szó, hogy akkor nem korona, nem tövis korona. Van egy ilyen zenekar éppen, akik szolgálják ezt a háttérzenét és éneklést, és ők azok, akik rendszeresen játszanak ebben a havonta lévő ifjúsági szentségimádásban. Ez most úgy is tért nyert, hogy az EVTN hétköznapi ismeretségével a Bólmunk televízióban már élő adásra is vált éppen a múlt hónapban, múlt szombaton, és ezt meg is lehet nézni, is lehet keresni. Nagyon sodró erejű volt, főként fiatalok vettek rajta részt, és eleinte, amikor az első szentségimádások voltak, akkor még csöndben voltak, aztán egyre bátrabbak lettek az énekléssel, az Isten dicsőítésével. Rendkívül fontos, hogy megtanuljuk a hálaadásnak a lelkületét, az oltári szentségében a hálaadásnak a jelenléte.
Sopron hogyan készül, illetve a soproni hívek hogyan készülnek az eukarisztikus kongresszusra?
Mi nem vagyok plébánia, úgyhogy nem a magam szervezésében nincsen ilyen nagy rálátásom, de a többi plébániák ezekkel az ima alkalmakkal, szentségimádással készülnek és szerveződnek, tehát ez a központi szervezés, hogy első áldozással lehet jelentkezni, Sopront is érinti. Az örökimádók is szeretnének jelen lenni, jelentkeztek is rá, hogy mint örökimádók vegyenek részt más az országban lévő örökimádókkal együtt az eukarisztikus kongresszus ünneplésében. Várjuk a lehetőségét ennek, hogy tényleg mikor lesz ennek meg a jó alkalma. Tudom, néhány fiatal nagyon lelkesen készült, hogy a szervezésben is részt vegyen.
Vagy akár önkéntesként.
És akkor változott az időpont, egy évvel kitolódott, akkor mennyire sajnálták, hogy megakadtak a beígért találkozók, amit újra várnak. Úgyhogy ez az igény, ez jelentkezik.
Domonkos atya hogyan látja a kongresszusnak a jelentőségét a Magyar Egyház tekintetében?
Óriási lehetősége van Magyarországra és az egész világra is. Rendkívül fontos manifesztálni azt, hogy az univerzum teremtője is megváltója van közöttünk az oltári szentségben, és erről tanúságot kell tennünk a világ előtt, mert minden embert meghívott az Úr Jézus az üdvösségre, és nagyon szeretné, hogy azok, akiknek a szíve kihűlt, azok újra visszatérjenek az Úr Jézussal való személyes kapcsolathoz. Tehát akik búcsút vettek az első áldozással és a bérmálással a Jóistentől, azok térjenek vissza. És hát nagyon szép történeteket hallottam. Én itt a mai napon a Kossuth Rádióban, ahogy ez a Reménység Oszlopa sorozat minden nap 14 óra 5 perckor van, és én is hallgatom, a Meszlényi Zoltán atyáról volt szó, aki a Mátyás templomban, illetve a Szent István bazilikánál fogadta Pacsári bíborost annak idején, és az én szemináriumi lelkevezetőm Holló István atya, aki a múlt hónapban halt meg, titokban szentelte Holló István atyától Meszlényi Zoltán püspök a letartóztatása előtt nem sokkal. És ez a papi mi voltnak és az oltári szentséggel összekapcsolt életnek számomra egy hátborzongató találkozása, hogy milyen áldozatok közt születik meg az a papság, és milyen érdemes ezt a papságot fölvállalni, hogy ilyen megpróbáltatások és üldözések között az Úr Jézus mégis jelen van közöttünk. És ezt nagyon fontosnak tartom, hogy legyenek fiatalok, akik szintén merjenek újjongani a Jóistennek ezen a szeretetén, hogy köztünk akar lakni, és az ő szavuk által valósulhat meg az átváltozás és a világban való Isten ilyen.
Végezetül azt szeretném megkérdezni, hogy mit üzen a hallgatóknak Domonkos atya az eukarisztikus kongresszussal kapcsolatban, mire hívná föl a Mária Rádió hallgatóinak figyelmét, mi a legfontosabb most 100 nappal a kongresszus előtt?
Mindenképpen az ima szándékok és a gyakori szent áldozások. Ha mindenképpen fontos lenne, hogy minél többen legyünk ott a kongresszuson, tehát ha csak lehetséges, akkor vállaljon komoly áldozatokat is azért, hogy elmenjünk. Ez a hitünknek a manifesztálásához és az embereknek az odavonzásához nagyon fontos. A másik pedig az imáink, áldozataink, szenvedéseink, bőtjeink felajánlását a kongresszus gyümölcseiért, a papi és szerzetesi hivatásokért, illetve azért a kapcsolatért, amit az utolsó vacsorán az Úr Jézus megjelenített, hogy ez a világban továbbra is jelen legyen. A Covid vírus kapcsán legtöbbször inkább csak a félelem, még jutottunk el a statisztikai adatokkal, viszont az oltári szentség számunkra egy csodálatos szeretetet és reményt sugároz. Ma van az Úr Jézus főpapi ünnepe, és az evangéliumban, a Szent Lukács evangéliumában azt olvassuk, hogy Jézus azt mondja, hogy vágyva vágytam arra, hogy elköltsem veletek ezt a vacsorát, tehát az Úr Jézus nem egész 24 órával a halál előtt, amit tudja, hogy be fog következni. 33 évesen ez egyáltalán nem természetes, mégis a legnagyobb szeretettel vágyakozik eltölteni a tanítványait. És ez az estének a legnagyobb szeretete, és az egész örök életnek a megjelenülése. És az oltári szentség ennek a csodálatos ajándéka, úgyhogy hajrá, hajrá hívek, és hajrá emberek, fedezzétek fel magatokat az oltári szentségben.
És ezt az oltári szentséget fogjuk ünnepelni szeptember 5-től 12-ig Budapesten.
Igen, és hát folytatjuk tovább, tehát nyilván nem
tisztán csak természetesen
egy csillagszóró, vagy egy tűzjáték-szerű dolog lesz ez, ami után füst és sötétség, meg elromlott levegő, hanem fordítva, hanem ez egy megújulás, egy jó kezdetnek a lehetősége.
Így legyen. Mészáros Domonkos atyának köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állt. Hallgatók nevében is sok áldást kívánok. Mindörökké amen. Kedves hallgatók, legközelebb 2 hét múlva jelentkezik az Életforrása. Készülünk az Eukarisztikus Kongresszusra című műsorunk itt a Mária Rádióban. Ha tehetik, tartsanak akkor is velünk. Mára köszönöm figyelmüket, önök Barlai Gábort hallották. Áldott szép estét kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Az Élet Forrása. Készület a 2020-as Eukarisztikus Kongresszusra. Barlai Gábor műsorát hallották.